Várakozás. Készület az adventi időszakban. A következő percekben Bíró Magda adventi interjúját hallhatják Vargahegyi Eszterrel, a Lea Otthon vezetőjével.
Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bíró Magda. A mai beszélgetésünkkor egy nagyon fontos intézményt ismerünk meg. Hadd mutassam be először kedves hallgatóinknak Vargahegyi Esztert, a Lea Otthon vezetőjét.
Köszöntöm a hallgatókat!
Kedves Eszter, ha megengedi, hogy így szólítsam, először mutassuk be kedves hallgatóinknak, a Mária Rádió hallgatóinak a Lea Otthon. Mi célból jött létre, és melyek azok a legfontosabb feladatok, amelyeket magára vállalt ez az otthon?
Az intézményünk 2005-ben nyitotta meg a kapuit. Elsősorban várandóság körül krízis helyzetbe került édesanyákat, gyermekeiket és bántalmazás elől menekülő nőket és gyermekeiket fogadunk.
És kinek a gondolata volt, meg egyáltalán nem olyan egyszerű egy ilyen intézményt létrehozni, azt azért gondoljuk. Kinek a szíve vágya volt ez, és ki az, aki aztán ezt, hát megvalósításig vitte ezt a projektet?
Az ötlet Domján Katalin fejében született meg, és ő indította el az otthon civil kezdeményezésként, és 2008-ban a Székesfehérvári Egyházmegye vette át az otthonok a működtetését.
És a magát az otthon pedig az állam támogatja a Székesfehérvári Egyházon keresztül, ha jól értem?
Így van, tehát mivel közfeladatot látunk el, ezért állami normatívát használunk fel, ehhez kapunk egyházi kiegészítő normatívát, és az egyház megye maga is támogatja a működésünket.
És hogyan kerülhet ide valaki, hogyan kerülhet be az otthonba? Általában a várandós mamák, kismamákat ugye körülveszi a családjuk. Nyilván ez azok felé nyit kapukat ez az otthon, akinek nincsen meg ez a családi háttere. De hogy kerülhet be konkrétan valaki ide?
Hát van, aki az interneten talál ránk, van, akit pedig a védőnője, vagy a család és gyermekjóléti szolgálat jelez felénk. Mindkét esetben ki kell tölteni egy felvételi adatlapot, COVID előtti időszakokban el kellett lenni egy személyes felvételi beszélgetésre, és mivel sajnos majdnem mindig teltházzal működünk, azért a beszélgetés vagy a felvételi adatlap után várólistára vesszük a jelentkezőt, és amikor van kiköltözünk, akkor az elhelyezés sürgősségét és a probléma súlyosságát mérlegelve választjuk ki az új beköltözőt.
Az otthon címe, ha jól tudom, nem nyilvános. Tehát én is ugye gondoltam, akkor még ugye nem volt ilyen hullámhegy a COVID vírus tekintetében, hogy esetleg ezt a riportot személyesen készítem és kimegyek, de erre tulajdonképpen valójában igazán nincs lehetőség. Egyrészt azt kérdezném, hogy miért titkos az otthonnak a címe, és hát igen, hogy miért.
Két okból is, egyrészt fogadunk krízis terheseket, akik esetleg titkolják a terhességüket, másrészt pedig a bántalmazottak miatt, akik nem szeretnék, hogy a bántalmazóik rájuk találjon az akarsaiukat.
És ha valaki bekerül az otthonba, tehát akkor utolsó percben tudja meg a címét, és úgy sikerül akkor, hogy mondjam, megmenekülni, vagy eltűnni a bántalmazó elől. És milyen nagy kapacitású ez az otthon?
Az anyaotthonunk 40 fővel működik, 19 lakószobánk van, általában ezek ugye tele is vannak, tehát általában 18-19 édesanya, a többi pedig gyermek a lakóink közül.
Uh-huh. És hányan dolgoznak az otthonban?
Az intézményünknek van 9 állandó munkatársa, van 3 családgondozónk, 4 szakgondozónk, egy adminisztrátorunk és jó magam, de a csapatunkhoz tartozik és csatlakozik részmunkaidőben jogász, pszichológus, gyógypedagógus és karbantartó rendszergazda is.
Uh-huh. Hát ebből a felsorolásból is látszik, hogy a vendégeiknek, vagy a lakóiknak mindenféle segítséget nyújtanak. Pszichológusit, orvosit, gondolom, hogy mentálhigiénés, és esetleg az elhelyezkedésben is tudnak segíteni, nem is szólva a jogi segítségről, ami hát szintén nagyon fontos, és egyébként szinte megoldhatatlan a kis fizetésű embereknek. De beszéljünk egy kicsit arról, hogy ez egy keresztény hátterű intézmény. Hogyan sikerül keresztény hátterű szervezetként Isten igéjét bevinni a lakók életébe? És hát egy kicsit ebbe az irányba fordítani a vendégeiket.
Az otthonunknak van egy kápolnája, amit bármikor használni tudnak a lakók, de a hit, a vallás nyilván nem elvárás az irányba, hanem egy lehetséges út, amit járhatnak. Van egy kolléganünk, aki teológiai végzettségű, tehát hittan foglalkozásokat, de ezeken a részvétel nem kötelező, hanem aki erre nyitott, az csatlakozhat, illetve van minden évben lehetőség, hogy a nálunk élő felvegyék a keresztséget, akár az édesanyák maguk, akár a gyermekeik. Az otthonnak van egy püspöki biztosa, Hajdú Ferenc atya.
Igen.
Az egyházmegyével, ő képviseli az otthon érdekeit az egyházmegyével.
És tehát, hogyha szükségük van az otthon lakóinak papi segítségre, akkor az is biztosított.
Így van, Ferenc atya a településünkön elérhető, úgyhogy akinek szüksége van rá, az bizalommal fordulhat hozzá.
Amikor bekerülnek az anyukák az otthonba, most független attól, hogy már megvan-e a kisbaba, vagy még csak várják, akkor általában az zömük valamilyen elképzeléssel, valamilyen vallási ismerettel rendelkezik? Nem, vagy teljesen, általánosságban teljesen távol vannak, vagy teljesen új számukra Krisztus igéje?
Hát ez teljesen különböző attól függ, hogy milyen háttérrel érkeznek. Vannak, akik hívők, vannak, akik ateisták, mi mindenkin segítünk.
Térjünk vissza az elejére még egyszer, hogy miért éppen Lea otthon lett az otthon neve?
Hát igazából nem tudom, hogy miért pont Lea otthon lett a neve. Eleinte leány anya otthonok szerették volna hívni, de jogi akadályok miatt fiatalkorú anyukákat nem tudunk fogadni. És azt gondolom, hogy a Lea az erre utalhat, illetve elképzelhető, hogy van bibliai vonatkozása is.
Ja, értem, akkor ez a leány otthon eredetileg ez a név, és a bibliai vonatkozás együtt vezette valószínűleg az
hát, a névadásnál nem voltam ott, de az kezdetektől itt dolgozom, de sajnos a névválasztást nem tudom pontosan, hogyan történt.
És tehát mitől kezdve, vagy melyik terhességnek melyik stádiumától kezdve tudják fogadni a kismamákat? Tehát csak akkor, hogyha már vállalják a gyermeket, és nem egyszerűen csak terhesek lettek fiatal lányok, és bajban vannak, és keresik a megoldást.
Hát bármilyen terhes tudunk fogadni, tehát a törvényben nem tesz különbséget. Nyilván itt akkor maradhat, hogyha ő maga szeretné elnevelni a gyermekét.
És általában mi a tapasztalat? Meséljen egy kicsit a lakókról és azokról az anyákról, akik önökhöz fordulnak.
Hát nehéz általánosítani, hiszen mindenki nagyon egyedi élethelyzetből érkezik. Ami közös talán ezekben a családokban, hogy nem egy-egy probléma terheli csak őket, hanem általában úgynevezett sok problémás családok, ahol a természetes támogatórendszer meglazult, tehát vagy hiányoznak, vagy nagyon lazák, megromlottak a családi kapcsolatok, és emiatt ezekben a krízis helyzetekben nem tudnak kire támaszkodni, akiket tovább nehezíti. Megint
kiviszem ezt a telefont, nem tudom, mit kapcsolni. Általában nehéz általánosítani, de általában krízis helyzetben vannak, és általában nem csak egyfajta probléma lép fel ezekben a családokban. Itt tartottunk.
Igen, tehát jellemzőek a családi konfliktusok, életvezetési nehézségek, a lakhatás megoldatlansága, a jövedelem nélküliség, és hát sajnos a lakóinknak többünk a fele érintett bántalmazásban.
Igen, akkor az ilyen bántalmazó hát apukák, vagy apuka jelöltektől azért általában el is kell, hogy várjanak a feleségek, a kismamák, nem?
Hát, ha van házasság, akkor nyilván azt mérlegeljük, hogy az rendezhető segítséggel, akár mediációval, akár pszichológusi segítséggel. Ha nem, akkor a jogászunk tud segíteni a válásba, de azért a nálunk lakó édesanyák többségét nem ilyen rendezett családi háttér jellemző. Sokszor nem tudják, vagy nem merik megnevezni a gyermekük édesapját, vagy ha tudják, hogy kitől várandósul, kitől született gyermekük, akkor az apuka nem mindig vállalja az apaságot. Olyankor, ha az anya szeretné, akkor szintén tudjuk jogi útra terelni az apaság megállapítását. Sok esetben megvan a vér szerinti apuka, nevére is vette a gyermeket, de semmilyen módon nem támogatja a családot. Ilyenkor ebben próbálunk segíteni, hogy a gyermektartás díjat rendezzék, hogy egy kicsit ők biztosabb jövedelemmel rendelkezzen a család.
Na most tudják-e követni az otthon lakóinak későbbi sorsát? Van-e rá lehetőség? És szokott-e még a későbbiekben is szükség lenni arra, hogy segítsenek, támogassák a volt lakóikat?
Hát hivatalos utánkövetésünk nincsen, mert a gyermekvédelmi törvény azt írja elünk, hogy a kiköltözési címon értesítjük a helyi család és gyermekjóléti szolgálatot, és akkor, hogyha szükség van rá, akkor ott később helyben ők tudnak segítséget nyújtani, hiszen országos befogadású intézmény vagyunk, úgyhogy a kiköltözés is az ország minden szegletébe történik. Azért informális úton sok esetben van információk a családokról, van, aki időnként hirtad magáról, mások, mondjuk a családgondozójukkal a Facebookon tartják a későbbiekben is a kapcsolatot, de jó, olyan is van, aki a településünkön marad életvitelszerűen, és akkor napi szinten látjuk, hogy hordja a gyerekeit mondjuk óvodába, iskolába, vagy itt dolgozik a környéken.
Na most itt van előttünk az adventi időszak. A karácsonyhoz általában az otthon melege is hozzátartozik. Hogy élik meg az önök által támogatott asszonyok, kismamák a karácsonyt így a valóságos otthonuk nélkül? És mik a nehézségek, és mik azok a lelki kincsek, amelyek mégiscsak a segítő környezetből, a megfelelő megszólításból hát kialakulnak. Így is kialakulnak. Vagy itt ebben a helyzetben alakulnak ki.
Hát ilyenkor az adventi időszakban igyekszünk szeretettel készülni az ünnepekre. Advent első vasárnapján közös gyertyagyújtás volt, adventi történeteket olvastunk fel, és ezt kézműves foglalkozás kísérte. Gyönyörűen kidíszítjük az épületünket, karácsonykor egy kis ünnepséggel szoktunk készülni, amelyben gyerekek, gondozók és a felnőtt lakók is szerepelhetnek. Ezt normál időben a Mariánumnak a műsora is szokta színesíteni, ez sajnos idén a Covid vírus miatt el fog maradni. És akkor magunkat az ünnepeket pedig igyekszünk a megfelelő színvonalon megünnepelni, ajándékot kap mindenki személyre szólóan, párdíszítünk, ünnepi étkezések vannak, amikor közösen étkeznek a családok. Természetesen nem tudja pótolni a valódi családi hátteret, de van, akinél annyira hiányzik a természetes támasz, hogy ez is többnek jobbnak érzik, mint amiben eddig részük volt. Aki viszont egy jó családi háttérből jött, ami különböző problémák miatt szétesett, ő nekik valóban nagyon nehéz megélni azt, hogy itt intézményi keretek között kell most az ünnepet tölteni. Mindig van elérhető kollégánk, mindig nyitottak a beszélgetésünk, hogy igyekszünk ezeket az édesanyákat is megtámogatni.
És hogyan zajlik maga a mindennapi élet? A kismamák maguk is használhatják a konyhát, ők főznek maguknak, vagy van közös étkezés, vagy egyáltalán hogy zajlik a mindennapi élet?
Hát a mindennapi élet egy laza, de kötött napi rendszerén zajlik. Ez egy ébresztőt akar, reggel van egy rövid kis megbeszélés, amit körülésnek hívunk, a napi feladatoknak a átbeszélés.
Szabad megkérdezni még egyszer, hogy hívják?
Körülés.
Körülés, igen, bocsánat.
Jó, tehát, hogy van egy akkor elmondom egybe, hát, ha egy minőségben hallatszik. Tehát van egy ébresztő, ezt követő egy körülés, egy közös kis megbeszélés, van a csendes pihenőnek időpontja, a visszaérkezésnek, a gyerekek fektetésének, illetve a ház elcsendesedésének időpontja. Nem olyan nagyon kötött forgatókönyv zajlik a napunk, viszont fontos, hogy legyenek ilyen sarokpontok, mert a családok egy része korábban nagyon rendszertelen életet élt, egyáltalán nem rendelkezett napi rendel. Ez az itteni rendszer viszont hozzásegíti ahhoz őket, hogy könnyebben el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon, a gyerekeknek a bölcsődei, óvodai, iskolai napi rendjét is előkészíti.
Igen, egy rendszeresebb élethez szoktatják őket. És hánykor van az ébresztő, és hánykor van a teljes elcsendesedés?
Hát fél hétkor van az ébresztő, nyilván aki munkába jár, az van, aki egyénileg korábban fel kell. A pici gyerekeket 8 órakor kell lefektetni, és 10 óra után már nem lehet a közös helyiségekben tartózkodni.
Aha, és tehát ezek szerint vannak kismamák, akik dolgoznak? Mert ugye ebben a házban, ha jól tudom, másfél évig lakhat egy anya. Jól tudom?
Igen, egy évre tudunk először megállapodást kötni, fél évvel meghosszabbítható, illetve ha van iskoláskorú gyermek, akkor hogy ne kelljen iskolát váltani, akkor a tanév végéig is tudjuk hosszabbítani az ellátásunkat. A családok ezen az időszak alatt az önálló életre készülnek fel, tehát akik itthon vannak, azok önálló kis háztartásokat vezetnek, akiknek pedig nagyobb vacska a gyerekkel, bölcsödében, óvodában, iskolában elhelyezhetik, azok pedig munkahelyre járnak, a gyereket elviszik előtt a bölcsödébe, óvodába, iskolába. Tehát minél inkább a teljesen önálló életre próbáljuk őket felkészíteni. A saját feladatok elvégzésében próbáljuk őket erősíteni, és nem átvállalni helyettük a feladatokat, hanem inkább utat mutatunk.
És az étkezés az hogyan van abban is valami közös? Az étkezés megoldásában?
Az étkezéseket a családok külön-külön oldják meg. Sokszor kapnak hozzá adományokból alapanyagot, akinek nincsen jövedelme, vagy nagyon kevés jövedelme van, minden alapanyagot az intézménytől kap, de sohasem készételt veszünk, hogy a főzés, a háztartás vezetés rutinja ki tudjon alakulni, és ami közös, hogy minden héten van egy úgynevezett babafőzés foglalkozásunk, amikor egy gondozó segítségével az itthon tartózkodó kismamát megtanulják, hogy melyik élelmiszert milyen formában, melyik életkorban lehet bevezetni. Ehhez is mi biztosítjuk az alapanyagokat, az anyukák közösen elkészítik, a gyereket pedig elfogyasztatja.
Most ehhez akkor azért valamilyen konyhai berendezés és főzési lehetőség is kell. egy ilyen életmódhoz. Ez emeletenként van, vagy családonként, vagy hogyan történik az étkezés?
19 lakószobánk van, a lenti szinten 16 kétszemélyes szoba, a fenti szinten pedig a nagyobb családoknak 3 lakószoba van kialakítva, a lenti szinten 4 kisebb szobához tartozik egy-egy konyha, fenti szinten pedig a 3 család használ egy közös konyhát. Ez elég megbizonyul, mert ugye van, aki dolgozik, ő inkább este fele tud főzni, van, aki itthon van, és pedig megközben használják inkább a konyhát főzésre.
Hát ezek nagyon jó körülmények valóban. És általában mi a tapasztalat? Sikerül nekik egy év vagy másfél év után hát egy olyan biztonságos helyre költözniük, ahol tudják folytatni ezt az életet, tehát végül is eredményes volt ez az átsegítés a legnehezebb korszakon.
Hát, ha csak a statisztikáinkat nézzük, akkor igen. Tehát, hogy a lakók nagy része az vagy rokonokhoz, vagy párkapcsolatba, vagy albérletbe tud kiköltözni, egy kisebb részük másik intézménybe költözik tovább, azonban az hozzátartozik azért az igazsághoz, hogy azért jönnek olyan visszajelzések, hogy hosszabb távon, mondjuk egy egyedülálló anya pici gyerekkel nehezen tud egy albérletet fenntartani, és esetleg újra intézményi elhelyezést kér, vagy megromlik ez a párkapcsolat, ahova kiköltözik, legyen ez a gyerek apja, vagy egy új párkapcsolat. Tehát azért egyedül a világban egy pici gyerekkel mindig kicsit nehezebb.
Általában ezeknek az asszonyoknak a szülői hátterük az már hiányzik, mert én tudom, hogy hát a nagyszülők milyen szeretettel fogadják vissza az unokát és a gyermeküket, és sőt örülnek, hogyha hát a legtöbb persze nem mindenki, hogyha ők is foglalkozhatnak, meg segíthetnek az unoka nevelésében. Egyáltalán a mai világban az a tapasztalat, hogy nagyszülők nélkül nagyon nehéz gyereket nevelni, még akkor is, hogyha az egy jó párkapcsolatból, családból, jó párkapcsolatban, családban történik.
Hát sajnos itt sok esetben nincsenek olyan nagyszülők, akikre számítani lehet. Az anyukáink egy része maguk is állami gondozásban nőtek föl, vagy pedig, ha van is szülői háttér, sokszor ők is vándorló életmódot folytatnak, hajléktalanságban élnek, vagy egyik albérletből a másikba küzdik át magukat. Tehát igazából nincsen olyan háttéretre támaszkodhatnak. Ha van, ott sok esetben mondjuk a párválasztás okozott egyfajta konfliktust a anya és a nagyszülők között, ilyen esetben azért tudunk segíteni közvetíteni, hogy a kapcsolat rendeződjön.
És erre is vannak azért példák?
Igen, mondom, erre is voltak példák, hogy itt tudtak kiköltözni.
Na most még beszéljünk egy kicsit a koronavírus okozta változásokról. Ez ugye már másfél éve megkeseríti az életünket, a koronavírus jelenléte, és ez különösen a hétköznapokat érinti. Hogyan befolyásolja önöket ez a körülmény?
Hát jelen pillanatban igyekszünk azért a szolgáltatásainknak a nagy részét fenntartani. Az első hullám idején nagyon szigorú korlátozások voltak, a lakók teljes kijárási tilalom alá kerültek, tehát egyáltalán nem hagyhatták el 2,5 hónapig az intézményt, ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Viszont akkor, akik itt bent voltak, azért nagyjából biztonságban voltak, inkább mi munkatársak jelenthettünk csak veszélyben, és nagyon óvatosan jártunk el a magánéletünkben. A tavalyi újéli időszakban kisebb korlátozások voltak, látogatás nem volt engedélyezett, de aki munkába, iskolába, óvodába járt, ő már tudta élni a szokott életét. Itt házon belül sajnos a közösségi programok elmaradtak, illetve a közös terekben maszkot kellett viselni. Most jelen pillanatban csak a maszkviselés, ami kötelező, és egyelőre csak kérjük a lakókat, és ha lehet, akkor a látogatóikkal inkább szabad térben találkozzanak.
Hát ez bizony nem lehetett könnyű, amikor így be kellett zárkozni, és hát nyilván mindenki érzi, a dolgozók is a felelősséget. Most végül is az a kérdés vetődik fel, hogyha igyekeznek elérni, hogy a lakók maguk lássák el magukat, meg azért a babájukat is, hogy akkor az állandó alkalmazottak, most ugye nem beszélünk a jogászokról és az orvosról, de akik az otthon alkalmazottai, azok tulajdonképpen milyen feladatokat látnak el?
Hát itt az anyukák azért nem egy átlagos szocializáción mentek keresztül, nagyon sokféle szocializációs hiányosságuk van, akár a mindennapi életvitelben, akár az ügyintézésben, és nagyon sokféle lelkisebbet gyűjtöttek az életük során, úgyhogy a családgondozóink a segítő beszélgetések során igyekeznek őket mentálisan megerősíteni, támogatni, segítik az ügyintézésüket, amiben ugye általában gyakorlat van, illetve ők azok, akik az anyukával szorosan együttműködik, de előkészítik a kiköltözésüket. A szabadulók inkább gyakorlati segítséget nyújtanak, ők azok, akik az élettérben tartózkodnak, és segítenek a csecsemőgondozásban, a gyereknevelésben, a háztartás vezetésben, ők látják el a lakóinkat, adományokkal, ők osztják szét például a ellátmányt, például az élelmiszercsomagok elemtárt, vagy a vegyiáru.
Tehát igen, értem, világos, akkor itt ilyen kicsit életvezetési és nevelési, és hát a gyakorlatba, az anyai gyakorlatba bevezetési feladatok is vannak. Most felmerül az, hogy mi kívülállók, akik az otthonon kívül vagyunk, de nagy szimpátiával és együttérzéssel szeretnénk támogatni ezt a tevékenységet, hogyan tudunk segíteni? Mi átlag emberek?
Hát lehet adományokkal is támogatni minket, akár pénzbeli adományokkal, akár tárgyi adományokkal, illetve most jelenleg zajlik a FICSAK-nak, a Fiatal Családosok Klubjának egy jótékonysági akciója, ami az adjukössze.hu oldalon zajlik. Itt lehet anyagi támogatást biztosítani az otthonnak. A FICSAK egy új szolgáltatásunk a külső férőhely létrehozását szeretnénk támogatni, és ehhez még anyagi segítsége.
Tehát az, hogy hívják a weboldalt? Adjukössze.hu?
Így van.
Adjuk össze, akkor ezek szerint ékezetek nélkül, tehát az össze ője óként szerepel, adjuk össze, pont nincs benne sehol.
Csak a hú előtt.
Csak a vég előtt, igen. Tehát adjukössze.hu, ezen a weboldalon tájékozódhatunk arról, hogy hogyan lehet segíteni az önök munkáját. És most még esetleg azt kérdezném meg, hogy esetleg elmesélne két történetet. Először egy olyat, ahol hát nagyon szomorú és tragikus körülmények voltak. Ez talán azért is jó ebben a karácsonyi időszakban, hogy az ember szívét egy kicsit, a hallgató szívét egy kicsit megközelítsük, hogy lám milyen sorsok vannak, és hogy az ember ahol lehet akarjon segíteni. És egy olyan történetet, ahol az otthonban töltött idő hozzájárult ahhoz, hogy az élet és a család élete jó fordulatot vegyen. Persze nevek nélkül, és hát, melység nevek nélkül természetesen.
A védelmi okokból csak úgy lehet esetekről beszélni, hogy ez ne legyen beazonosítható.
Igen, csak így gondoltam, persze.
Tehát volt egy olyan anyukánk, aki bántalmazás előtt két kicsi gyerekkel jött ide az intézménybe, nagyon súlyos bántalmazásokat szenvedett el, és a haja rasta frizurába volt növesztve, és ő elmondta, hogy azért, hogy így kevésbé tudta a párja kitépni a haját. És ugyanez az anyuka elmondta, hogy az ő kisgyermekei itt aludtak először igazi ágyban. A 2 éves kislány babakocsiban aludt korábban, az 1 éves kisfiú pedig babahordozóban töltötte az éjszakákat. Nem csak biztonságot, hanem egy nagyon-nagyon nagy minőségbeli ugrást is jelentett az, hogy itt az intézményben elhelyezést nyertek.
És boldogok voltak a gyerekek? Örültek? Látszott rajtuk?
Hát először nyilván meg voltak ijedve, hogy egy idegen helyzetbe kerültek, de itt nagyon szépen kisimultak, kaptak egyéni fejlesztést, ugrásszerűen is kezdtek fejlődni, ügyesedtek, az anyuka megnyugodott, együttműködő volt, életvezetésben nagyon sokat fejlődött, sikerült neki munkát találnia, és az ő esetében a kapcsolat az anyai nagyszülőkkel rendeződött, tehát ők oda tudtak együtt kiköltözni, és egészen más minőségű életet folytattak utána, mint ahonnan érkeztek.
Hát ez nagyon szép történet, és a bántalmazótól is sikerült megszabadulni? Vagy próbálkozott az, hát a bántalmazott anyuka nyomára bukkanni, és megtalálni, és tovább folytatni ezt a számára valószínűleg így módon kellemes narcisztikus viszony?
Eleinte kereste az édesanyát, és ahogy az édesanyja egyre jobban megerősödött, és egyre erősebbé vált az elhatározásra, hogy életet kezd, akkor pedig megrikkultak ezek a hívások majd, mire kiköltöztek meg is szüntek.
Meg is szüntek. Hát ez tényleg egy nagyon szép történet. Szomorú történetet, és biztosan lehetne mesélni.
Hát minden történet a maga módján szomorú.
Igen, hát csak azon tudunk akkor drukkolni, és azért imádkozni, hogy a szomorúan induló történetek, mert hát, hogy ebben az otthonban a legtöbb történet szomorúan indul, az valószínű. De hogy minél jobban megközelítsék ezek a történetek a jó kimenetelt, és hogy az anyukák tényleg megerősödjenek, mert ez a legfontosabb. Ha a mama szilárdan áll a két lábán, akkor azért már valahogy lehet rendezni a körülményeket. Hát én nagyon szépen megköszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk, és hallgatóimat is csak biztatni szeretném, hogy hát egyrészt, hogy imádkozzanak, émáikkal segítsék a Lea otthon működését, és hát tevőlegesen is próbáljanak meg. Mindenütt vannak felesleges tárgyak, ami esetleg egy ilyen kiinduló otthonban jó lehet. Erről viszont tájékozódhatnak a, még egyszer elmondjuk a weboldalnak a címét.
www.lea.hu www.lea.hu
Hát akkor nem marad más hátra, mint hogy nagyon kellemes, szép adventet, jó várakozást, és majd szép karácsonyi ünnepséget kívánunk a Lea otthonnak a Mária Rádió hallgatói nevében.
Én is áldott ünnepeket kívánok a hallgatóknak.
Köszönöm az interjút.
Bíró Magda adventi beszélgetését hallhatták Vargahegyi Eszterrel, a Lea otthon vezetőjével.
Mária Rádió.